Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump támogatásáról biztosította Orbán Viktort a közelgő választáson a True Social közösségi média platformján közzétett bejegyzésében. Az amerikai elnök egyebek mellett arról írt, a magyar miniszterelnök keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedésért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért. Trump várja, hogy továbbra is szorosan együttműködhessenek, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen az úton. A miniszterelnök szerint olyan időket élünk, amikor a biztonság a legnagyobb érték, ezért a biztonság mellett kell szavazni áprilisban. Orbán Viktor a Fidesz nagykanizsai választási gyűlésén arról beszélt, az ukrajnai és az iráni háború miatt drágul az olaj és a gáz, ezért védettárra szükség lesz a rezsinél és az üzemanyagoknál a jövőben is. A Tisza elnöke szerint április 12-én egy valódi népszavazás lesz. Magyar Péter hódmezővásárhelyen arról beszélt, nincs harmadik út, egy választás van. Valaki vagy választja a keletet, a korrupciót, a propagandát, az elnyomó hatalmat, az ország kifosztását, vagy pedig a nyugati szövetséget, Európát, a tiszta közbeszédet, az uniós forrásokat, vagyis a Tiszát. A Demokratikus Koalíció elnöke szerint Budapest 6. és 8. számú, valamint a Nógrád megyei 1-es számú körzetben visszalépnek, miután itt várnák a legszorosabb versenyt. Hozzátette, a lépés felelősségből fakad és remélik a Tisza párt is hasonlóan cselekszik. Dobrev Klára ugyanakkor hangsúlyozta, egyoldalú ultimátumoknak soha nem engedtek és nem is fognak. A szlovák kormányfő szerint Magyar Péter választási győzelme esetén megromolhatnak a szlovák-magyar kapcsolatok. Robert Fico a szlovák kormány Garam Kelecsényre kihelyezett ülése után arról beszélt, a Benes dekrétumok és további számukra létfontosságú ügyekben lennének problémák egy Tisza kormány hatalomra jutásával. Rendkívüli zárt ülést tartott a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága az elmúlt néhány nap eseményei miatt tegnap, jelentette be a bizottság elnöke. A jobbikos Sars Zoltán annyit közölt, ha lesznek nyilvánosságra hozható részletek, azokat közzéteszik. A Magyar Nemzet cikkében összekötötte a mostani bejelentést a külügyminiszter lehallgatási ügyével. Az ukrán-magyar határszakaszon 4786-an jöttek tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t, a rendőrség 8 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Az ukrán és a magyar féllel is kész egyeztetni a március elején Magyarországon lefoglalt ukrán pénz- és aranyszállítmány ügyében az Európai Központi Bank elnöke, írta meg a Portfólió gazdasági portál. Christine Lagarde az ukrán nemzeti bank elnökének küldött válaszlevelében úgy fogalmazott, az Európai Unió monetáris stabilitását is fenyegetheti a magyar terrorelhárítás akciója. Változatlanul 6,25%-on hagyta az alapkamatot a monetáris tanács. A Magyar Nemzeti Bank hangsúlyozta, a geopolitikai feszültségekből fakadó inflációs kockázatok és a bizonytalan pénzügyi piaci környezet óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé. A magyar GDP több mint 6%-át, 6170 milliárd forintot fordít gazdaságfejlesztésre a kormány, erősítette meg a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton egy szakmai rendezvényen úgy fogalmazott, a gazdaság helyreállítható, ha megkapja a megfelelő pénzügyi forrásokat. A MOL megkapta az amerikai engedélyt a szerb NISZ többségi tulajdon részének megvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. Egyúttal megengedték, hogy amerikai pénzintézetek is részt vállaljanak a tranzakció előkészítésében. Március végéig kapják meg az újabb, mintegy 15 milliárd forintos működési támogatást azok a kórházak, amelyeknek lejárt tartozása van. A pénz kizárólag ezek rendezésére fordítható. Donald Trump szerint Irán beleegyezett abba, hogy nem törekszik atomfegyver megszerzésére. Az amerikai elnök közben arról is beszélt, Teherán jelentős katonai veszteségeket szenvedett el, ezért hajlik a megállapodásra, írta meg a Sky News. Irán megnyitja a Hormuzi szorost, a hírre zuhanni kezdtek az olajárak. Teherán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezethez tartozó országoknak bejelentette, a nem ellenséges hajók áthaladhatnak, ami jelentős fejlemény, hiszen naponta 20 millió hordó olajat szállítanak ezen a fontos vízi úton. Április 1-én indul a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tavaszi természetles nevű akciója. Emellett a fecskék és gólyák megfigyelésére a fecskeles és a gólyales adatgyűjtések is elérhetők lesznek. A téli madárles nevű lakossági madárszámlálási akció jelentős részvétellel és több mint 146 ezer madáregyed megfigyelésével zárult. Végül az időjárásról. Egyre inkább szűrt lesz a napsütés, gomoly felhők is képződnek, de csapadék még nem hullik, a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 16-17 fok körül alakul. A következő napokban a Debora ciklonhoz kiadós mennyiségű esőt, híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tosd velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tubuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hallj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Az EGRI Fertály Mesteri Testület 5. alkalommal szervez közös imádságot Eger főterére 2026. március 25-én. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a Dubó téren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén. Szeretettel várunk mindenkit március 25-én 18 órától a Dobótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük asztronómiai műsorunk az otthon ízei hallgatóit. A műsor felelős szerkesztője Kúnya Éva vagyok. Feltámadási sütemény, kozák sapka és mandulás tészta. A következő percekben édes süteményeket ajánl Süye Károlyné Klárika húsvétra.
Vas Albert vallomását az ünnepről szeretném megosztani a kedves rádió hallgatókkal. Megtanultam tisztelni az ünnepet. Az ünnep Isten ajándéka, mint a többi nap, s arra való, hogy hétköznapi mi voltunkból kivetkőzve tiszteljük önmagunkban az embert. Sajnálom azokat, akik nem tudnak ünnepelni. Az ünnep önmagunk fölemelése. Tiszta ünnepi ruhában és tiszta ünnepi gondolatokkal lehet csak ünnepelni, fölemelkedve a hétköznapokon s apró küzdelmeinken. Csak ünneplőbe öltözött, ünneplő ember tudja megérteni annak a kijelentésnek a nagyságát, hogy Isten az embert a saját képére teremtette. Ezzel az idézettel kicsit húsvétra ismét ráhangolódhatunk. Az édessütemény is elmaradhatatlan a húsvéti asztalról. Persze nem mondom, hogy mindenki mindet készítse el, mert ez hosszú időbe telik.
De így van, csak ötleteket adunk, hogy miből is érdemes választani.
Így van, meg hát a család kedvencei úgyis előkerülnek. Én most azokat választottam, illetve egy nagyon régit hoztam újra elő. Mégpedig Anna néném non plus ultráját. Ez más, mint a Horváth Ilona könyvébe levő non plus ultra, és nekem ehhez nosztalgia érzéseim is vannak. 50 évvel ezelőtt az én esküvőmön ez volt a kínáló süteménye a mennyasszonynak, de akkoriban szinte majdnem minden lakodalomban a non plus ultra volt a sláger. Mondjuk mutatós, és hát eléggé bonyolult az elkészítése, illetve hát nagy figyelmet igényel. Most mi is kell ehhez a tésztához? Tehát Anna néném szerint, meg édesanyám is úgy emlékszem, így készítette, tehát a hozzávalók 40 deka liszthez, 25 deka vaj, esetleg margarin is, vajjal finomabb, 10 deka porcukor, 5 darab tojás sárgája, és egy mokkás kanál sütőpor szükséges. A lisztet elmozsoljuk a vajjal, hozzáadjuk az 5 darab tojás sárgáját, amit először kikavarunk a sütőporral, porcukorral együtt, és akkor így sokkal finomabb lesz a tészta, mert a cukor feloldódik már a kavarás közben, és finom sejmes tésztát gyúrunk belőle a sütés előtti estén. Tehát egy éjszakát pihentetjük ezt a tésztát, és apró pogácsaszaggatóval, megmértem azt a pogácsaszaggatómat, 3 cm átmérőjű, tehát aprócska, kiszaggatjuk, sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk, picit távolabb egymástól, de nem kell annyira távol, mint a mézest, mert annyira nem nő meg, mert kevés sütőpor van csak benne, és 170 fokos sütőbe világosra sütjük, ügyeljünk, mert ez a vékony tészta elég gyorsan megsülne, hogy megbarnuljon, tehát világos tésztát szeretnénk kapni.
Hogyan tudjuk megállapítani, hogy mikor van az a határ, amikor már ki kell venni?
Hát nekem mondjuk ablakos a sütőm, én belenézek, akkor már látom, de hát időnként megnézhetjük. Itt nincs az a szabály, hogy nem szabad 5 vagy 10 percig kinyitni a sütőt, mert több süteménynél van, de azt általában említjük is, hogy hol nem szabad 5 percig, 10 percig kinyitni a sütőt, mert akkor összeesik a tészta. Tehát én úgy szoktam megnézni, de akinek nem olyan sütője van, azért be lehet kukkantani. Pár perc az egész, nem sokáig kell sütni. A habhoz a hozzávalók, na hát ez a mi hosszú ideig tart, 5 tojás fehérjéhez, 50 deka porcukor, 2 citromleve és héja szükséges. Egy órán keresztül, tehát ez a hosszú benne, kell kemény habbá verni, és apró adagonként adjuk hozzá a porcukrot, amit előzőleg átszitáltunk, hogy ne legyen benne darabos, és a citromlevét és a héját is, tehát többször adagoljuk hozzá, és amikor már eltelt az egy óra hossza, akkor még 20 percig gőz felett is verjük a habunkat. A tésztára, tehát a kisült kis korongocskákra helyezzük a habot. Ezt kétféleképpen is megtehetjük, hogy vagy kiskanál segítségével rácsurgatjuk, vagy pedig habzsákba szedjük, és úgy szépen rányomkodjuk, akkor pedig ilyen spirálisan próbáljuk meg rányomni. És na, itt viszont már az van, hogy 5-10 percig bezárt sütőbe szárítjuk 150 fokon, addig nem szabad kinyitni, és utána mindig jobban-jobban ki kell nyitni a sütőt, amit úgy tudunk szabályozni, hogy először egy fakanalat teszünk oda, utána egy nagyobb valamit, tehát ha visszapattanna a sütőnk, de van olyan sütő, amelyik vannak rugalmas, és meg, igen, meg tud maradni, és akkor így jobban-jobban kinyitjuk, és amikor már kihűlt ez a habcsók, akkor összeragasztunk kettőt, vagy pedig csak akkor a fogyasztás előtt, majd csak előző nap fogom húsvét előtti napon megkenni, mert ha lekvárral áll, akkor úgy megszívósodik, és nem, igen, átitatódik, és nem annyira finom. Hát ehhez legfinomabb a sárga barack lekvár, vagy a megy lekvár is, tehát ilyen savanykás lekvár, kettőket összeragasztunk, és hát valami szép mélyebb üvegtálba felhalmozzuk, vagy valamilyen tálba, hogy olyan kis halom legyen az egész. Szeretném megjegyezni, hogy Anna néném, édesapámnak a húga volt, ő úgy készítette a tésztát, hogy, tehát úgy is csinálta volt, amikor persze, ahogy már elmondtam, hogy kemény savanyú lekvárgó kis kockákat rakott a korongra, és akkor úgy rakta rá ilyen spirálisan, jó magasra, legalább 2 centis, 2-3 centi magas volt ez a hab rajta, és akkor nem ragasztotta össze, mert az a kis pikáns lekvár megadta az aromáját, és akkor így egy falatra be lehetett kapni ezt az egészet. Hát, ha nincs összeragasztva, akkor jó zárható dobozba sokáig friss marad. Érdemes elkészíteni. Ugyanúgy hamarabb elkészíthető a következő is, ez a mandula tészta. Többféle forma nekem is van, mandula formám is, diócska formám is, tehát egyszerre mind a kettőt szoktam csinálni, mert így szaporább, hogy így van, vagy 50-60 darab kis formácskám, és ezeket is már előző este elkészíthetjük, és megcsinálhatjuk. Na, ennek a hozzávalói pedig 35 deka liszt, 25 deka ráma margarin, 20 deka daráldió, 20 deka porcukor, 2 dekagram kakaó, 1 deciliter rum. A margarint itt is elmorzsoljuk a liszttel és a dióval, beleszitáljuk a porcukrot és a kakaót is szitáljuk, nehogy darabos legyen, mert akkor nehezen, és hozzáadjuk a rumot, jól összegyúrjuk. Tulajdonképpen a rumtól és a kezünk melegétől fog összeállni ez a, ugye a dióba is zsiradék van, és a margarin, tehát más tojás, ilyesmi nem kell hozzá, és én úgy szoktam, hogy ezt egy kicsit hagyom állni, utána pedig a tésztából én először rudakat sodrok, és ezt egyenlő körülbelül 2 centiméteres távolságba felvágom, és így egyforma nagyságúakat nyomok abba a formába. És akkor nem kell egy kis golyókat csinálni, hanem egy nagy rudat, és akkor azt
arányosan,
tehát mondjuk felvágni több rudat, mert ebből a tésztából 5-6 rúd lesz, és akkor arányosan mindig hasonló mennyiségű tészta fog belekerülni a formába. Ugye ez az is attól függ, hogy mekkora az a tészta. A mandula forma az elég nagyocska, a dió, abból is nekem kétféle van, egy kisebb, meg egy nagyobb méretű, tehát annyi tésztát szoktam beletenni. Ezt szintén egy 170 fokos előmelegített sütőbe rakjuk. Itt a formákat a tepsibe szorosan egymáshoz rakhatjuk, hogy ne mozogjon, és akkor több is belefér. És nagyon világosra sütjük, szinte majdnem úgy néz ki, mintha nyers lenne még a tészta, akkor kivesszük, és még melegen kiütjük a formából a tésztát, hogy ne ragadjon bele. Egy picikét azért hagyjuk meghűlni, hogy a kezünket ne süsse ez a fém forma. A kréme, ezt is mondjuk, ha megsütjük hamarabb, akkor ugyanúgy bedobozoljuk, és a krémet pedig csak előző nap tesszük bele. A krém hozzávalói 2 darab tojás, 20 deka porcukor és 15 deka vaj. Mandula is lehet, de vajjal finomabb, és azért hívják ezt mandulának, mert mandula aromával ízesítjük, bár nagyon finom a diólikőr aromával, és sajnos ezt mostanában én nem látom üzletekben, de régebben lehetett kapni. Ezt úgy készítjük, hogy a cukrot a tojással elkeverjük, és gőzfelet sűrűre főzzük, állandóan kavarjuk habverővel, tehát kézi habverővel, és ha kihűl, akkor a habosra kikevert vajhoz kanalanként adjuk hozzá, hogy ne túrósodjon meg, mert ha egyszerre adjuk hozzá, egyébként minden ilyen krémhez apránként adjuk, mivel lazítjuk a vajas vagy margarinos krémet, és majd cseppenként adagoljuk hozzá az aromát, vigyázzunk arra, hogy ne legyen túlzottan tömény, főleg a mandula aroma, mert ha nagyon sokat teszünk bele, akkor egy kicsit az íze kesernyés lesz, és nem érdemes vele úgy kísérletezni. És akkor megtöltjük a kisült tésztát, az egyiket és a másikat pedig rárakjuk a tetejére. Még itt szeretném elmondani, hogy én már készítettem krémet mascarpone sajttal is, ugyanebbe a formába, amit porcukorral és vanília aromával kevertem ki alaposan. Gyorsabban elkészül, mint az előző krém, nem kell várakozni, hogy kihűljön a főzött krém, és hát nagyon finom ezzel a mascarponéval, és nagyon jól átpuhul ez a tészta. Hamarabb elkészíthető a következő is, a kozák sapka. Minek a hozzávalói, 8 darab tojás, 40 dek a porcukor, 25 dek a liszt, 2 evőkanál kakaó, 8 evőkanál forró víz, 1 csomag sütőpor és 1 csomag vaníliás cukor. Az elkészítése, a tojás sárgáját, a porcukrot a forró vízzel és a kakaóval habosra keverjük, hozzászitáljuk a lisztet, amelybe elvegyítettük már a sütőport és a vaníliás cukrot, és a tojások keményre vert fehérjét óvatosan beleforgatjuk. A fehérjébe teszünk egy csipetnyi sót, mielőtt elkezdjük verni. Ezzel egyrészt jobban föl lehet verni, meg egy picike só szükséges hozzá, és ezt sütőpapírral bélet tepsibe simítjuk két részbe, tehát két hasonló nagyságú tepsibe. Akinek van hőlékkeveréses, nekem villanysütőm van hőlékkeveréses, akkor két egyforma tepsi egyszerre be tud menni, és akkor a fél időnél cserélem meg. Tehát ennél is nem szabad először kinyitni a sütő ajtaját, nehogy összeessen. És akkor elkészítjük a krémet. Ezt a tésztát is egy-két nappal előbb meg lehet sütni, és a krémet pedig akkor pénteken vagy szombaton, mert ez jó, ha egy kicsit össze is érik. A krém hozzávalói, egy fél liter tej, 5 evőkanál rétes liszt, 25 dek a vaj, 25 dek a porcukor és vanília aroma, vagy vaníliás cukor, vagy kikapart vanília belső kell hozzá. Itt a lisztet először kevés tejjel simára keverjük, majd hozzáadjuk a maradék tejet, ezzel is teljesen kikavarjuk. Sűrűre főzzük, lángelasztót használjunk, nehogy lekozmáljon, és állandóan habverővel kevergetjük, amíg sűrű nem lesz, és megvárjuk, hogy kihűljön. A porcukrot, a vajat és a vanília aromát habosra keverjük, és ha a krém, tehát a főzött krém kihűlt, akkor kanalanként hozzáadjuk, és habosra keverjük. Ezzel megtöltjük a két tésztát, ráhelyezzük, tehát az egyik tésztára rásimítjuk a krémet, ráhelyezzük a másik lapot, és hagyjuk egy kicsit puhulni, majd 4 centi kockákra vágjuk, én nem pogácsaszaggatóval szaggatom, mert akkor mindig elesik belőle, viszont ha egyforma kis négyzet alakúra kivágjuk, akkor ez így nagyon szép lesz, és akkor a tetejére pedig 20 dek a főzőcsokoládé és 10 dek a vajat gőzfelet felolvasztunk, apránként hozzáadjuk a csokoládéhoz a vajat, a felét rásimítjuk a tészta tetejére, és a megmaradt csokoládét ezt azt hiszem újra meg kell melegítenünk, és a kockák oldalait kenőecsettel vonjuk be, és forgassuk meg kókuszreszelékbe. Tálaláskor a tetejét díszíthetjük tejszínhabrózsával, vagy húsvétkor egy kis tojáscukorkát is tehetünk a tetejére. Ez egyrészt, ha egymás mellett van, úgy néz ki, mint egy torta is, és hát tényleg nem csak a lányomnak a kedvence, hanem mások is szeretik.
Neked adom a szívem, nálad jó kezekben van. Neked adom a szívem, hol az élet van. Halld meg kiáltásom, csendet öleljem most át a nagy zajban.
el. Szemedben nincs vádlás, arcod világosságát ragyogtasd rá. Te mindent látsz, mit rejtegesek, úgyis mindent látsz. Az összes szégyenem, védkem, minden hibám. Ott végleg eltörölted a keresztfán.
Hozott Klári néni egy nagyon érdekes süteményt, feltámadási sütemény ennek a neve, de majd mindjárt el is mondja Klári néni, hogy hol sikerült felfedezni, és mi is ez a feltámadási sütemény.
Hát ez egy nagy meglepetés volt számomra, felhívott a lányom, hogy találtam az interneten egy feltámadás süteményt, és érdemes lenne ezt is megosztani a kedves hallgatókkal, és elmondta, hogy hol találjuk meg, a gyereketető weboldalon, gyereketető.hu, és a feltámadás szót kell.
Van egy kereső modulja ennek az oldalnak, oda, ha betetszenek írni azt, hogy feltámadás, akkor ez az oldal a kereső segítségével rögtön oda fogja link hozni ezt a receptet.
És hát én csak gratulálni tudok, aki ezt kitalálta, nem tudom, mikor jutott volna ilyen eszembe, és minden mozzanatát együtt lehet elkészíteni a gyerekekkel, és ez benne a csodálatos, de még a nem, én már 70 éves leszek, de még engem is nagyon megnyert ez a dolog, hogy érdemes, ki is fogom próbálni, annál is inkább, mert rengeteg tojásfehérjén van lefagyasztva, ugye ezt már az előző adásokban is mondtam, hogy ha csak sárgája kell, fagyasszuk le bátran, és akkor most szépen elő lehet venni a fagyasztóból, akár több adagot is elkészíteni. Tehát ami hozzávalók, itt 2 deciliterén csak a kesudiót ír, de lehet mogyoródió, kesudiót, én vegyesen gondoltam. 1 teáskanál ecet, 3 tojásfehérje, 1 csipet só, 2 deciliter cukor, 1 bezárható nejlonzacskó, fakanál, cellulózragasztó és a biblia is jó, ha előkerül a kézbe. A sütőt körülbelül 150 Celsius fokra kell előmelegíteni. Hát itt a leírásoknál több menetből áll ez az elkészítése. A stációkat is figyelembe vehetjük valószínű, hogy vették ebbe. Tehát először is tedd bele a diót a nejlonzacskóba, és a gyerekeid addig üssék, vágják a diót, amíg az apró darabokra nem törik. Mondd el nekik, hogy miután a római katonák elfogták Jézust, megverték őt. Itt olvast fel János evangéliumának 19:1-3-ast a Bibliából. Második, szagoltasd meg mindegyik gyerekkel az ecetet. Tegyél 1 teáskanálnyit egy edénybe, mondd el a gyerekeidnek, hogy amikor Jézus a kereszten szomjas volt, ecetet adtak neki inni. Itt a János evangéliumából a 19:28-30-at olvassuk fel. A harmadik lépés, add a tojásfehérjét az ecethez. A tojások az életet jelképezik. Magyarázd el, hogy Jézus azért adta életét, hogy mi élhessünk. Itt a János evangéliumának a 10b-11-et kell elolvasni. A negyedik, szórj egy kis sót mindegyik gyerek kezébe. Kóstoltasd meg velük a sót, és szórják a többit a tálba. A sós könnyeket jelképezik, amiket Jézus követői hullattak, valamint a mi bűneink keserűségét. Itt olvasd fel a Lukács 23:27-et. Az ötödik, az eddigi hozzávalók nem valami étvágygerjesztők, adja a keverékhez 2 deciliter cukrot. A történet legédesebb része, hogy Jézus azért halt meg a kereszten, mert szeret minket. Azt akarja, hogy mi is szeressük őt, és hozzá tartozzunk. Itt olvast fel a Zsoltárok 34:8 és János 3:16 részét. Hatodik. A tárba levőket robotgéppel a legmagasabb fokozaton vert 15-15 percig, amíg kemény nem lesz. Mondd el, hogy a fehér szín azt jelképezi, hogy milyen tiszták azok az emberek Isten szemében, akiket Jézus a bűnöktől megmosott. Itt olvast fel a jelenések 7.13-14-es részét. Jön a hetedik. Szórd bele az összetört diót. Evőkanállal szakas kis halmokat egy kikent tepsire, vagy sütőpapírra is rátehetjük. Minden kis halom azt a sziklát jelképezi, amelybe Jézus testét helyezték. Itt olvast fel Máté 27-ből az 57-60. részt. A nyolcadik. Rakd a tepsit az előmelegített sütőbe, és miután becsuktad az ajtaját, kapcsold ki a sütőt. Minden gyerek egy-egy cellusz vagy raktapaszt tegyen a sütő ajtajára, amivel lepecsételik. Jézus sírját is lepecsételték. Olvast fel Máté 27, 65-66. részét. 9. résznél este van a lefekvés ideje. Szomorú, de a süteményt éjszakára a sütőbe kell hagyni. Jézus követői nagyon elkeseredtek, amikor a testét a lepecsételt sírboltba kellett hagyniuk. Itt felolvassuk a János 16.20 és a 22-es részét. 10. résznél húsvét reggelén nyisd ki a sütőt, és adj mindenkinek a süteményből. Figyeljék meg, a gyerekek milyen repedezett mindegyiknek a teteje. Amikor beleharapnak, mindegyiknek üres a belseje. Húsvétkor Jézus követői is elámultak, amikor a sírt nyitva és üresen találták. Olvast fel a Máté 28.1.9-es részét. Feltámadott. Jézus Krisztus az Úr, ő szeret téged, és csodálatos terve van az életeddel. Hát, ahogy ezt most elolvastam, borzongok, komolyan mondom, hogy úgy szalad rajtam a hideg, hogy hát még egyszer gratulálok annak, aki ezt kitalálta, és köszönjük, hogy azt is megengedte, hogy megoszthatjuk másokkal ezt, mert kívánom, hogy sok édesanyja, illetve nagymama készítse el ezt a csodálatos feltámadási süteményt.
Nagy szombati közös családi készülődéshez ez tökéletes húsvét előestére.
És a legkisebb gyerek is meg fogja érteni. A lányom mondta, hogy meg fogják együtt csinálni. Kíváncsi vagyok a hatásra, hogy hogyan. És ahogy itt olvastam, eszembe is jutott az, hogy hát még talán soha nem szagolták meg az ecetet, nem nyalták meg a sót, az édes ízt azt ismerik jobban, mert ugye azzal sokszor találkozik a gyerek. A sóst az meg benne van, és az nem válik ki az ételből, csak ha hiánya van, azt érezzük meg, hogy ez nem olyan finom, mert valami hiányzik belőle. És már ezek a kis momentumok is, hogyha előkerülnek egy-egy családban, mennyivel okosabbak lesznek a gyerekek, hogy megtapasztalják ezeket a dolgokat.
És mennyivel szemléletesebb, mint csak az adott bibliai szakaszokat felolvasni.
Ez egy fantasztikus recept, úgy kívánom, hogy készítsék el. Áldott húsvétot kívánok mindenkinek.
Sülye Károlyné Klárikát hallották, aki néhány húsvéti édes sütemény elkészítését mondta el. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa Monakóba készül. Segíteni fog felismerni a rejtett szegénységet, nyilatkozta a mini államérseke. A Szentatya megemlékezett második Illés grúz pátriárkáról. Odaadó pásztor volt, aki nehéz időkben kísérte Grúziát. Fitzaballa bíboros közleménye a jeruzsálemi nagyheti szertartásokról. Leó pápa Monakóba készül. Segíteni fog felismerni a rejtett szegénységet, nyilatkozta az érsek. Dominique Marie David, monakói érsek a vatikáni médiának feltárta a monakói hercegség lelki törékenységét, ahol a gazdagság kliséje mögött gyakran mély magány és az élet értelmének válsága rejtőzik. 14. Leó pápa apostoli utazása alkalom lesz arra, hogy az egész világhoz forduljon, amelyet a mini államban élő több mint 150 nemzetiségű valóság képvisel. A csillogás álcája mögött valamennyien törékenyek vagyunk. A kikötőben ringatózó jachtok, az exkluzív fogadások andalító zenéje mögött súlyos kérdések dörömbölnek, melyek annál erősebbek, minél könnyebbnek látszik az élet. Belül azonban gyakran magány és nyugtalanság honol. Olyan árnyak, amelyekre a Szentatya érkezése ráirányíthatja a figyelmet, az anyagi szegénységgel küzdők helyzete mellett. Dominique Marie David monakói érsek így látja a pápa közelgő apostoli utazását, amelyet március 28-án szombaton tesz majd a Vatikán városi állam után a világ második legkisebb államába, Monakóba. Az alig 2 négyzetkilométernyi területen közel 150 féle nemzetiség képviselteti magát, vagyis bizonyos értelemben az egész világ jelen van ezen a falatnyi helyen. Rendszerint csak a luxus városaként tekintenek rá, de valódi gazdagságát a kulturális és társadalmi változatosság adja. Sokan dolgozni járnak csak Monakóba, de nem élnek ott a magas árak miatt. Ezzel hozzájárulnak az ország és az egyház gazdagságához. A pápa látogatása egy ilyen kis államba fontos üzenetet hordoz, valójában az egész világhoz fordul, fejtette ki az interjúban a monakói érsek. Küldetése elvinni az evangéliumot, megerősíteni a hitet, elhinteni a béke és az emberi méltóság üzenetét. Valószínű tehát, hogy egy ilyen látogatás visszhangja túlmegy majd a mini állam határain. Számos egyházi intézmény működik Monakóban, mely szolidaritásával segíti a rászorulókat, gyerekeket, családokat, időseket és betegeket. A monakói hercegségben a katolikus vallás, államvallás, és egyre többen akarják megkeresztelni gyerekeiket. Sokan tehát azt várják, hogy az egyház elsősorban a lelki tapasztalatról és a hit befogadásáról szóljon. A nemzeti ünnepek és más fontos események alkalmával azonban Dominique Marie David érsek arra is emlékeztet, hogy a katolikus hit nem csupán kulturális identitás vagy történelmi örökség, felelősség is, ami kihat életmódunkra, döntéseinkre. Nem elég, hogy katolikusnak mondjuk magunkat, és erre büszkék vagyunk. Ennek megfelelően kell tekintenünk a világra, és eszerint kell élnünk. A hit az evangélium szerinti következetes életet kíván tőlünk. A monakói egyház küldetését két bibliai példázattal lehetne illusztrálni. Az egyik az elveszett bárány története. Mozgósítani kell minden erőt, papokat, világiakat, plébániákat és mozgalmakat, hogy a jó hír elérje azokat is, akik messze vannak tőle minden szempontból. A másik bibliai epizód Zakeus története. Jézus egy olyan ember házába lép be, aki nem örvend túl nagy tiszteletnek, bár gazdag és társadalmilag fontos szerepet tölt be. Egyszerűen azért teszi, hogy Zakeus fölfedezze az evangélium szépségét és örömét. A közelségen és a barátságon keresztül felfedi neki, hogy Isten országa már jelen van, és belép életébe és szívébe. A pápa látogatása tehát nagy kegyelem lesz, zárta interjúját a vatikáni médiának Dominik Mari Dávid, monakói érsek.
Leó pápa üzenete. Második Illés az odaadó pásztor, aki nehéz időkben kísérte Grúziát. A kaukázusi ország katolikos pátriárkájának temetésén felolvasott üzenetében 14. Leó pápa a megbékélés hangjának és az egység fáradhatatlan építőjének nevezte Második Illést. Emlékeztetett a zene iránti szenvedélyére is, amely a szépség keresésére ösztönöz és egyesíti az egyházakat. Második Illés, Grúzia katolikus pátriárkája március 17-én kedden 93 éves korában hunyt el. A hírt a grúz pátriárkátus tette közzé, amely mély fájdalmát és mély részvétét fejezte ki az egyházi vezető halála miatt, akit súlyos gyomorvérzés miatt szállítottak az intenzív osztályra a Tbilisi Kaukázusi Orvosi Központba. A szeretett közösség hangja, amely a zene erejével még mélyebben képes visszhangra találni. Ösztönző erő az egység keresésére, amely még inkább szükséges a nehéz időkben és a korszakos változásokban, amelyekkel szemben Grúzia nem maradt közömbös. Ez Második Illés egész Grúzia katolikus pátriárkájának öröksége, akiről megemlékezett 14. Leó pápa, Kurt Koch bíboros, a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusa által a temetési szertartáson felolvasott üzenetében, amelyet március 22-én vasárnap tettek közzé. A pápa csatlakozik a Szent Szinódus és az egész grúz ortodox egyház részvétnyilvánításához, emlékezve a pásztorra és atyára, aki március 17-én kedden este 93 éves korában hunyt el. 14. Leó rámutat, hogy a pátriárka jósággal, bölcsességgel és evangéliumi erővel vezette népét hosszú éveken át, miután 1977-ben a grúz ortodox apostoli autokefál egyház prímása lett, egész Grúzia katolikus pátriárkája, Mcseta, Tbilisi érseke, valamint Abházia és Bikvinta metropolitája címekkel, még a nehéz időkben és a mélyreható korszakos változásokban is soha nem veszítette el a hagyományok iránti szeretetét, és ugyanakkor megnyitotta a szíveket és a közösségeket a remény felé. 14. Leó ezután felidézi Második Illés nagy szenvedélyét a zene iránt, amely ösztönző volt Isten szépségének keresésére, és olyan eszköz, amely képes egyesíteni a népeket, közelhozni egymáshoz az egyházakat, a kulturális és teológiai különbségeken túl. 14. Leó továbbá felidézi Második Illés találkozását Szent Második János Pállal, amely történelmi nap volt az ökumenizmus számára, mivel ez volt az első alkalom, hogy a grúziai apostoli egyház katolikus pátriárkája ellátogatott a Vatikánba, hogy békecsókot váltson Róma püspökével és Ferenc pápával a szívélyesség és a testvériség szellemében. Sokak számára lelki atya, a megbékélés hangja és az egység fáradhatatlan építője volt, írja Leó pápa üzenetében. A Szent Atya ezért arra buzdít, hogy ne adjuk át magunkat a veszteség miatti kétségbeesésnek, hanem nyíljunk meg annak a bizonyosságnak, hogy az élet nem veszik el, hanem átalakul. Amikor ezt a hűséges szolgát az Úrra bízzuk, erőteljesen visszhangoznak Pál apostol szavai, emlékeztetve minket arra, hogy Jézus feltámadása hitünk alapja és reményünk forrása, hangsúlyozza Leó pápa. Végül 14. Leó Szenaki és a koruckói metropolitához, a pátriarkális szék helytartójához fordul, és azért imádkozik, hogy Istentől származó világossággal, megkülönböztetéssel és erővel vezesse a grúz ortodox egyházat ugyanazzal a lelkipásztori szeretettel, amely áthatotta a néhai pátriárkát. Március 17-én a Facebookon jelent meg egy ima felhívás Második Illés életért, akinek állapota kritikus volt. Az elhunyt pátriárka emlékére március 18-án tartották a grúz ortodox egyház Szent Szinódusának ülését, majd aznap délután került sor Második Illés temetésére, amely a pátriárkai rezidenciától a Szent Háromság pátriárkális székesegyházig vezető körmenetten indult. Második Illés 1933-ban született Vlagyikavkázban, egy észak-oszétiai városban. 1977 óta a grúz ortodox apostoli autokefál egyház prímása volt, akinek teljes címe Grúzia katolikus pátriárkája, Mcseta Tbilisi érseke, valamint Abházia és Bikvinta metropolitája. Emlékezetesek a pápákkal folytatott jelentős találkozói. Az 1980-as vatikáni és az 1999-es grúziai II. János Pállal folytatott találkozója, valamint a 2016-os grúziai találkozója Ferenc pápával. 1980. június 6-át történelmi napként tartják fenn az ökumenizmus terén, mivel ekkor látogatott először a grúz apostoli egyház katolikus pátriárkája a Vatikánba, hogy békecsókot váltson Róma püspökével. Testvérként találkozunk, mondta II. János Pál pápa ezen az alkalmon. A grúz egyház nagyra becsüli Szent András prédikációit, a római egyházat Szent Péter prédikációi alapították. András és Péter vérszerinti testvérek voltak, de lélekben is testvérekké váltak Jézus Krisztus, Isten igazi fiának, és a sok testvér között az első szülöttnek a hívására adott válaszuk révén, aki magára véve minden ember természetét, nem szégyelte őket testvéreinek nevezni. András és Péter örököseiként ma Krisztusban testvérekként találkozunk, hangsúlyozta a II. János Pál a találkozásuk alkalmával. Közel 20 évvel később, 1999. november 8-án II. Illés és II. János Pál ismét találkoztak Tbilisiben, Grúziában, II. János Pál kaukázusi apostoli látogatása során. 2016. szeptember 30-án II. Illés fogadta Ferenc pápát Tbilisiben, akivel testvéri ölelést váltott.
Izabala bíboros közleménye a jeruzsálemi nagyheti szertartásokról. Március 22-én vasárnap tette közzé a hivatalos honlapján Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka azt a közleményét, amely tájékoztat a közeli nagyhét jeruzsálemi szertartásairól. Fájdalmas valóság, hogy a súlyos konfliktus helyzet miatt a nagyheti nyilvános szokásos szertartásokat nem lehet megtartani, ezért közös imádságra hívja a szentföldi keresztényeket, amelyet mindenki saját tartózkodása helyéről követhet. Kedves testvéreim, az Úr adjon nektek békét! Kezdődik a pátriárka üzenete a hagyományos Szent Ferenci köszöntéssel, amely valójában a föltámadt Krisztus szava, amivel övéihez fordult, szenvedése, halála és feltámadása után. A háború miatt idén nem tudjuk megtenni a hagyományos nagybőti utat Jeruzsálemben a Szent Sírnál és a szenvedés szent helyein tartott ünnepélyes szertartásukkal. Bár személyesen imádkozhatunk és felkészülhetünk, idén elmarad a húsvét felé vezető közösségi útunk. Most a nagy hét, azaz hitünk dobogó szíve ünnepléséről elmélkedünk Jeruzsálemben és a Szent Sírnál. A konfliktus és az elmúlt napok eseményei által bevezetett korlátozások nem sok jót ígérnek a helyzet közeli megjavulása tekintetében. Az illetékes hatóságokkal a többi keresztény egyházzal együtt folytatott folyamatos párbeszéd során értékeljük, hogyan ünnepelhetjük üdvösségünk központi misztériumát egyházaink szívében az érvényes megállapodás szerint. Mint hogy a helyzet folyamatosan változik, és nem lehet végleges információkat adni a következő napokra, ezért kénytelenek leszünk napról napra összehangolni tevékenységeinket. Az azonban már most világos, hogy a mindenki számára nyitott, szokásos ünneplések sajnos nem kerülhetnek megrendezésre. Ennek fényében a következőket közlöm. Az Olajfák hegyéről a Jeruzsálembe vezető hagyományos virágvasárnapi körmenetet törölték. helyette imádságot mondunk Jeruzsálem városáért egy később meghatározandó helyszínen. A nagy csütörtökű Krisztus szentelési szentmisét további döntésig elhalasztották, amint azt a helyzet lehetővé teszi, lehetőleg még a húsvéti időszakban. Az Isten tiszteleti dikasztérium már megadta hozzá a szükséges engedélyt. Az egyházmegye templomai továbbra is nyitva tartanak. A plébánosok és a papok mindent megtesznek, hogy ösztönözzék az imádságot és a hívek részvételét a húsvéti ünnepségeken, bármilyen módon és bármilyen eszközzel. A háborús idő kíméletlensége mellett, amely mindannyiunkat érint, még azzal is szembesülnünk kell, hogy nem tudjuk méltósággal együtt megünnepelni a húsvétot. Ez egy olyan seb, amely hozzáadódik a konfliktus okozta számos egyéb sérüléshez. De nem szabad elcsüggednünk. Ha nem tudunk úgy összegyűlni, ahogy szeretnénk, ne adjunk fel az imádkozással. Itt az ideje, hogy emlékezzünk Jézusnak a tanítványa az intézet felhívására. Szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Ezért ezeket a korlátozásokat, imádsággal szeretnénk pótolni a családokban és a szerzetesi közösségekben. Tudom, hogy az imádkozás már mindenhol folyik, és vigasztunk a lelki felkészültség fenntartását szolgáló elkötelezettségünk is. Úgy érzem azonban, hogy fel kell ajánlanom egy különleges napot, amikor, miközben mindannyian otthon maradunk, lelkileg egyesülünk a lelki megvigasztalásért folytatott imában. Békére vágyunk, elsősorban a nyugtalan szívünk számára. Csak az ima hozhatja el azt. Ezért arra hívlak benneteket, szól a jeruzsálemi latinpátriárka felhívása, hogy jövő szombaton, március 28-án imádkozzátok a rózsafüzér imát, és kérjétek a béke és a nyugalom ajándékát, különösen azok számára, akik a konfliktus miatt szenvednek. Alázatos szívvel fogjuk ezt megtenni, biztosak vagyunk ugyanis benne, hogy imádságunk, még ha fizikailag mi távol is vagyunk egymástól, képes Isten szeretetének erejére támaszkodni, amely a remény és a bizalom lelkületében egyesít minket. Szólt Bicza Balla bíboros üzenete, utalva arra, hogy a közleményben csatolt részként találnak egy imanyomtatványt, amelyet Francesco Patton ferences atya, szentföldi kusztos készített. Húsvét, amelyet Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának nevében ünneplünk, arra emlékeztet minket, hogy semmilyen sötétség, még a háborúi sem mondhatja ki az utolsó szót. Az üres sír az élet győzelmének pecsétje, a gyűlölet felett, az irgalomé a bűn felett. Engedjük, hogy ez a bizonyosság megvilágítsa lépteinket és fenntartsa reményünket. Krisztusban átölellek mindnyájatokat, és áldásomat küldöm rátok. Zárul Pier Battista Bicza Balla bíboros, jeruzsálemi latinpátriárka üzenete a jeruzsálemi szent napok szertartásainak lehetséges rendjéről.
Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Csanád Béla, gyümölcsoltó boldogasszony. Mi gyorsan vége, a mogorva télnek. Frissen rügyezve ébrednek a fák, halk szél suhog vígan, mint rég a szárny, az angyal szárnya, mikor Máriát köszöntötte a fényes égi hírnök. Ó, boldog tavasz, boldog újulás, fecskék suhannak villogva a réten, s a ház előtt a lombos cipruság hajlong az ablak nyitott négyszögében. Az ajtó zörren, meglepődve néz a szűz feléje, s már is zsong az angyal szava szelíden, mint a március zenéje. Üdvözlégy, teljes malasztal! Ó, boldog tavasz, boldog ájulás, csodálatos nagy történelmi hajnal, legszebb tavasz hazája, Názáret. Újjongj az égi forradalmi dallal. Kis ibolyák hatalmas illata erdőkön át ím, ostromolva árad, s a hegyeken szakállas pásztorok dúsabb füvekre hajtanák a nyájat, s halk csengettyű zenél esengve kint. És szól a szűz, arcán öröm s alázat. Legyen nekem a te igéd szerint.
Csanád Béla Gyümölcsoltó boldogasszony című versét Fehér István mondta el. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a katolikus sajtóban, de közölte őket a kortárs és az új írás is. Műfordítói munkássága is jelentős, a középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója volt. Ő fordította magyarra a modern szerzők közül Thomas Merton, Rilke és Hesse munkáit is. Egyik legkiemelkedőbb egyénisége a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek, és műveiben is fáradhatatlan munkása, megalkuvást nem ismerő képviselője a keresztény nemzeti értékeknek. 1990-ben hunyt el.
A nap imája.
Szűz Mária, te vagy az én királynőm. Testemet és lelkemet ma, minden nap és halálom óráján a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom. Neked ajánlom minden reményemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközölt ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a te isteni fiadnak akaratát teljesítsem. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!